Isten igét olvasom, Márk evangéliuma 11. fejezetének 20-tól 27-ig terjedő verseiből, hogy miképpen szól hozzánk Isten igéje Márk evangéliuma 11. fejezetének 20-tól 27-ig terjedő verseiből. Kérem, hogy hallgassuk azt meg, a helyünkön maradva, de figyelemmel és alázatos szívvel. Reggel pedig, ahogy elmentek a fügefa mellett, látták, hogy az gyökerestül kiszáradt. És Péter visszaemlékezve azt mondta neki: Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál. Kiszáradt. Jézus így válaszolt: Higgyetek Istenben, mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és vesd magad a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meg is adatik az. Azért mondom nektek, higgyétek, hogy megnyeritek mindazt, amit könyörgésetekben kértek, és meg lesz nektek. Amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, mennyei atyátok sem fogja megbocsátani a vétkeiteket. És ismét Jeruzsálembe mentek. Amikor körüljárt a templomban, hozzámentek a főpapok, az írástudók és a vének. Arról olvasunk az igében, hogy Jézus és a tanítványai ugyanazon az úton mentek Jeruzsálemben, mint nagy hétfőn. Ugyanonnan mentek, ugyanoda. A két nap történései között pedig a helyszínek és az út azonossága mellett az is kapcsolópont, hogy mindkét nap elmennek egy fügefa mellett, amely az út szélén található. Nagy hétfőn azt olvassuk, hogy Jézus megéhezett, és mikor meglátta a zöldellő fügefát, reménykedett benne, hogy van rajta gyümölcs, de még nem volt ott a fügeérés ideje, és így nem talált rajta semmit. Jézus megátkozta a fügefát. Azt mondta neki: soha többé ne egyék róla gyümölcsöt senki. Másnap reggel ugyanez a fügefa gyökerestől ki volt száradva. Ennek az elbeszélésnek szimbolikus jelentősége van. A prófétai irodalomban gyakran találkozunk azzal, hogy a proféták fügéhez, illetve fügefához hasonlítják Izraelt. Hóseás próféta azt írja a választott népről, hogy az Úr úgy tekintett rájuk, mint a fügefa termésének zsengéjére, azaz, mint a fügefa első termésére. Jeremiás próféta egyik látomásában két kosár fügefát lát, egyikben jó füge van, a másikban pedig romlott füge. A jó füge azokat jelképezik, akik a fogság idején hűségesek maradtak Istenhez. A romlott füge pedig azokat, akik otthon maradtak, akiket nem vittek el a megszálló katonák, mégis időközben hűtlenek kiváltak Istenhez. Mikeás proféta egyik panasz énekében a füge az Izraelben élő kegyes, igaz embereket jelképezi. És igazából ez a panasz ének az, ami a legközelebb áll az evangéliumi elbeszéléshez. A proféta így fogalmaz benne: úgy jártam, mint amikor a gyümölcsöt szedik, és a szőlőt szüretelik. De egy ennivaló fürt sem maradt, sem egy korai füge, amelyre várjuk lelke. Vagyis azt állapítja meg a proféta, jelképesen szólva, hogy nem maradtak igaz, Isten félő emberek a választott nép fiai között. Jézus, miután másnap szembesülnek azzal, hogy kiszáradt a fügefa, hitre buzdítja a tanítványait. Egyrészt arra emlékeztet ezzel, hogy hitáltal történhetnek az életünkben a csodák. Olyasmik történhetnek az életünkben hitáltal, amik nem szabályszerűek. Ha hittel könyörgünk Istenhez, akkor bízhatunk benne, hogy ő az ő bölcsessége szerint teljesíti a kéréseinket. Másrészt pedig arra hívja fel a figyelmünket, hogy törekedjünk arra, hogy mi magunk ne váljunk terméketlen fügefákká. ne váljunk kegyetlenek ki, embertelenek ki. Mert ha nem vagyunk megbocsátók, akkor könnyen kieshetünk Isten kegyelméből. Az életünkben pedig nem teremnek majd meg az Istennek kedves hit gyümölcsök. A fügefáról szóló elbeszélést követően arról olvasunk, hogy Jézus és a tanítványai a templomba mennek. És a templomban hozzámennek a főpapok, az írástudók és a vének. És ez az, és az, amit ezt követően olvasunk, rávilágít arra, hogy miért történt a fügefával az, ami történt. A fügefa megátkozása és kiszáradása tulajdonképpen bevezető a nagykeddi beszélgetésekhez, amelyeket a folytatásban olvasunk, és amelyeket most nem olvastam fel, mert hosszú két fejezeten át tartanak. A választott népet képviselő főpapok, írástudók és vének szárassága, gyümölcstelensége nagyon jól látszik abból, hogy milyen témákat hoznak fel, miközben Jézussal szóba elegyednek. Az elbeszélésekből világossá válik számunkra, hogy ők nem megérteni szeretnék Jézust, hanem provokálni akarják. Hát, ha mond valamit olyasmit, amin a csodálói, az áhítattal figyelő sokaság megbotránkozik. Az első kérdést kivéve mindenikben van egy-egy csavar. Az elsőben arra próbálják rávenni a főtanács tagjai Jézust, hogy teregesse ki a kártyáit. De ezen a kérdésen Jézus maga csavar egyet, amikor visszakérdez. Itt azt kérik tőle, hogy mondja el, milyen felhatalmazással cselekszi mindazt, amit tesz. Jézus pedig azt szabja feltételül, hogy ők mondják el előbb, hogy János keresztsége a mennyből volt-e, vagy emberektől. Bármilyen választ is adtak volna erre a vallási vezetők, rosszul jöttek volna ki belőle. Így nem derült ki semmi konkrétum Jézus hatalmával kapcsolatosan sem. Majd miután Jézus szenvedéseit előre vetítve a gonosz szőlőművesekről mond példázatot, következik a második kérdés. Ezt a kérdést a Herodes pártiak teszik fel Jézusnak. Szabad-e adót fizetni a császárnak? Jézus bölcsen válaszol. Elkerüli a csapdát. Nem áll be sem a császárhűek, sem a lázadók táborába, hanem arra emlékezteti hallgatóságát, hogy bár a vallás és a hétköznapi dolgok hatnak egymásra, mégis van közöttük egy határ, amit nem szabad felszámolni, elmosni. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Ezt követően a feltámadást tagadó sadduceusok állnak elő egy találós kérdéssel. Ha egy asszonynak meghal a férje, és a férj 7 testvére közül mindegyik sorban feleségül veszi Mózes törvénye szerint, majd mind meghal utód nélkül, akkor a feltámadáskor ki lesz ennek az asszonynak a férje? A kérdésből a sadduceusok azt szerették volna kihozni, hogy nincs is feltámadás. Képtelenség az, amit Jézus állít másokkal egyetértésben. Jézus azonban a válaszában arra világít rá, hogy oda át majd másképp fogjuk megélni emberi kapcsolatainkat. Manapság lehet, hogy a reinkarnáció hívei vonnák kérdőre Jézust, hogy vajon lesz-e elég hely minden egyes feltámadottnak a mennyek országában. Jézus azonban már előre megadta erre a választ. Pont a mára előírt újszövetségi ige is erről szól, a János evangéliuma 14. fejezetében. Itt arról beszél Jézus, hogy az örökké valóságban, a számunkra előkészített országban sok lakóhely van. Márk evangéliuma szerint ezt követően jön a kérdés a nagy parancsolattal kapcsolatosan. Melyik a legnagyobb az összes közül? Jézus ekkor a szeretet kettős parancsolatát fogalmazza meg válaszként. A kérdező egyetértéssel fogadja a választ, és azt mondja el, hogy Isten és a fele barát iránti szeretet valóban többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Az evangélium azt írja, hogy ezt az utolsó válaszát követően senki sem merte már őt provokálni. Az elbeszélés első fele, amiről eddig volt szó, a templomban játszódik. A szent térből kifele menet, az özvegyasszony két fillérével kapcsolatosan Jézus arról beszél, hogy az igazi áldozatkészség nem attól függ, hogy az ember mennyit ad, hanem sokkal inkább attól, hogy milyen lelkülettel adjuk azt, amit adunk. Nagyon relatív az, hogy kiadományoz többet, illetve kiad kevesebbet. Ahogyan azt sem látjuk át, hogy ki hol adományoz. Hiszen van, aki a helyzetéhez képest keveset tesz a persejbe, de közben rengeteget segít máshol, és nem dicsekszik vele, így nincs ahonnan megtudjuk. A templomból kijövet Jézus már a tanítványokkal beszélget. Erről olvasunk Márk evangéliumának a 13. fejezetében. Szóba kerülnek a végidők, és újra előkerül a fügefa. Amikor látjátok, hogy az ága már zsendül és levelet hajt, mondja Jézus, tudjátok, hogy közel van a nyár. Itt nem a gyümölcsről van szó, hanem valami olyasmiről, amiről korábban a mustárma példázatával kapcsolatosan is beszélt Jézus. Arról, hogy Isten országának az eljövetele egy folyamat végpontja. És ez akkor is megállja a helyét, ha lejár az életünk még azelőtt, hogy megvalósulna, hiszen az elmúlásunkkal nagyon közel kerülünk ehhez a végponthoz. A fügefa lehet a világ története, amelyben mi vagyunk a gyümölcsök, remélhetően mindannyian a jó gyümölcsök kosarában, illetve lehet az életünk szimbóluma is, ebben az esetben a gyümölcsök, az Isten iránti hálánkat kifejező jó cselekedeteink, amelyekben az a jó, ha bővölködik az életünk. Jézus azért inti téberségre, önmagát a váratlanul hazatérő Úrhoz hasonlítva, hogy világos legyen az övéi számára, Isten országa kibontakoztatásáért addig tehetünk valamit is, amíg tart a földi életünk. Jézus és a tanítványai bemennek a templom térbe, majd kijönnek a templomon kívülre. A templomon kívüli, a hétköznapi, profán tér az, ahol a hitünk gyümölcseinek meg kell teremnie. Adja mindenható, hogy Jézust hallgatva sose váljunk kiszáradással ítéltek ki, terméketlen fügefákká. Amen.